Mennyi atyánk, te ismered a mi életünket, lelki próbáinkat, és kérjük azt, hogy erősítsd meg a mi hitünket, hogy tudjuk megharcolni, megélni mindazt, ami próbál, ami nehézséget ad nekünk, amiben hitünket megtarthatjuk és megőrizhetjük. Adj nekünk olyan bátorságot, mint Dánielnek volt, olyan bizalmat, hogy hozzád volt hűséges még akkor is, amikor nem volt kifizetődő, sőt, talán az életébe is kerülhetett. Így kérjük, hogy tudjunk belefeledkezni a veled való kapcsolatba, és néha tudjunk könnyelműek lenni a világ dolgaim, és hűségesek lenni a te dolgaidon. Mert megtapasztalhatjuk, hogy ez a könnyelműség kifizetődik, még hogyha te dolgaidon vagyunk könnyelműek, az bizony igazából megszenvedjük, és nagy veszteségünkre lesz. Így kérjük azt, hogy adj nekünk vidámságot, bizodalmat a te jelenlétedben, hogy mindent át tudjunk fordítani a hit szabálya szerint a javunkra. Amen. A mai alkalommal Dániel könyvéből a mai szakaszt választottam, hogyha nem csal a bibliaolvasó kalauzon, vagy nem egy héttel előbb olvasom, vagy később. Tehát a Dániel 6-ból. Elég hosszú ez a szakasz, és mondjuk eléggé összefügg. Tudom, mindenki olvasta? Nem. Igen? Nagyjából jó. Már csak azért, hogy akkor nem kell az egészet felolvasnom, de az úgy részleteket olvasok. Dáriusz úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Nem tudom, becsukhatjuk az ablakot? Már nagy a zaj. Legalábbis engem zavar. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak az Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dáriusz király, örökké élj, azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívüló király, az dobják az oroszlánok vermébe. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és azt mondták, a királyi rendeletre hivatkozva, ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármilyet könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt, de igen, így van, a médek és perzsák visszamolhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek, a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételt egy gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek, mármint a király. Így szólt Dániel ez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak, király örökké élj, Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből, ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Dániel könyvéről néhány szó bevezetőképpen. Körülbelül ez a könyv Krisztus előtt 165 körül keletkezhetett. Tehát nem arról van szó, hogy abban a korban, amikor Dániel élt. Tehát nagy korszakbeli különbség van, de ez nem azt jelenti, hogy nem igaz, vagy nem helyes ez a könyv, hanem egy szóbeli hagyomány, egy hagyomány réteg az, amit írásba foglaltak. Az első 6 fejezete Dániel könyvének arról szól, amit Dániellel tesz Isten, tehát Dánielnek mondhatjuk az élettörténete. A 7-től 12-ig a fejezetekben, az pedig Dánielnek a proféciái, jövendőlései, amik a jövendőre vonatkoznak. Ugye Krisztus előtt 605-ben hurcolták el Dánielt többi fiatal a babiloni fogságra. Tehát időben, ebben a korban vagyunk, Krisztus előtt 605-ben. És azt tudjuk, hogy Dániel az ő társaival, Sidrákkal, Mésákkal és Abednégóval, ugye ők különleges elbánásmódban részesültek, úgymond kiválasztották őket az ifjak közül, mint gondolom testi adottság, értelmi adottság szerint is, és úgymond hivatalnokokat próbáltak belőlük képezni. Tehát ebből is láthatjuk, hogy amikor a babiloni fogság nem csak azt jelentette, hogy rabszolgasors, hanem azt is, hogy kiemeltek onnan embereket, és beépítették úgymond a birodalomba. Itt volt egy próbatétele Dánielnek, hogy ő ugye olyan ételeket fogyasztott, amivel az Istent is tisztelte, tehát semmi bálványáldozati hús nem akart enni, csak növényeken. Minden vegetáriánus örül ennek az ige szakasznak. De itt igazából arról van szó, igen, hogy nem is az, hogy a húsétel, vagy nem húsétel, hanem az, hogy az Istennek szentelte magát, és úgymond megkülönböztette ezért, és az Isten tisztelete, Isten tiszteletén és imádatán volt már akkor is a hangsúly, amit ezáltal fejezett ki, meg az, hogy ott ugye olyan bálványi áldozati húsok voltak, amit ugye fölkínáltak az adott isteneknek, és azzal kívánták a fiatalok életerejét növelni, Dániel pedig a hit, Istenbe vetett hit, és úgymond a silánya beledelt választotta, ha így nézzük, a silánya beledelt, meg nem az, ami dús, és ugye akkor majd én akkor milyen erős leszek, hanem a silánya beledelt választotta, de Istennek az imádatát, és ez volt ugye a nagy csattanó, hogy akkor ők sokkal szebbek voltak, sokkal okosabbak voltak, és Isten megáldotta őket. Tehát itt végül is a bizalmon van a hangsúly, az Isten szeretetén, és hogy az Isten áldása pedig megérkezett akkor hozzájuk. Ugye többfajta királyról lehet itt beszélni, Nabukodonozorról, amit így ismerhetünk, hogy ő volt ugye a nagy király, aki aztán később elveszíti értelmi egységét is, és úgymond megzavarodik és megbolondul, aztán újból ki lábalabból, és aztán megismeri az Istent. Aztán Belsezár királyról emlékezzünk a menemenetek Elufárszín, mikor a kéz megjelenik, és a szent edényeket beviszik, és ugye azokból esznek és isznak, ami Istennek van felszentelve, és akkor megjelenik a kéz, mint ítéletképpen, hogy megmirettél és könnyűnek találtatta, és még aznap este azt hiszem, hogy ugye összeesküvés áldozata lesz Belsezár, aki nem Nabukodonozornak a fia, hanem Nabonidnak a fia, tehát egy későbbi királynak a fia. És ugye a perzsa méd birodalom az legyőzi a babiloni birodalmat, és Dárius király kerül itt jelen esetben, Dáriusról van szó, akik Xerxésznek a fia. Nem vagyok jó történelemből, ezt én is úgy olvasgattam ki. Az a lényeg, hogy van egy kis zavar a Dániel könyvében, hogy itt a királyok nevei, meg ki kicsoda, meg ki mikor élt, azt egy kicsit összekeveri, már a történelem szerint nem teljesen azonos a kronológia, de ez minket ne zavarjon. Ez is bizonyítja azt, hogy egyfajta hagyományból táplálkozik, de itt a történetem van a hangsúly, és nem a történelem könyvben. Tehát Dárius királyról beszélünk itt, aki ugye uralkodik, és aztán még Dániel könyve foglalkozik a későbbi a proféciáival, az azt követő időszakokkal, ugye Nagy Sándornak a korszaka, aki ugye hellénista nagy uralkodó volt, aki aki ugye meghódította az egész majdnem akkori világot. Aztán amikor összeomlik ez a nagy birodalom, akkor ugye négy részre szakad. Erről is jövendől Dániel. És van a Dániel könyvében egy olyan rész, amikor a pusztító utálatosságról beszél, ami bekerül a templomba. Ez pedig IV. Antiochus Epiphanes uralkodóról szól. Ugye egyiptomi ptolemaidák és a szeleukidák azok, akik itt Izrael életét zavarták, és ez az egyiptomi, vagy az Antiochus Epiphanes, ez ugye már nevében is benne van, hogy ő úgy tartotta magát, mint isteni megjelenést. Hát ugye a királyok esetében ez előfordul, hogy azonosítják magukat Istennel, mert ugye régebben ugye az Isten királyok korszaka is volt, hogy az egyiptomi fáraó is isteni minőséget jelentett, és ezért volt ugye Mózesnek az egy nagy próbatétel, hogy most elmenni Egyiptomba a fáraónak, mondani, hogy Isten azt akarja, hogy engedd el az én népem, mert te ki az Isten, én vagyok az Isten, tehát itt most milyen Istenről beszélgetünk. Tehát a fáraó ezért nem értette a történetet, és ezért volt az Istenek harca is, mondjuk az egyiptomi mózesi történet. És itt ugye Antiochus Epiphanes volt az, aki Istenként tiszteltette magát, erről beszél már a Dániel könyve, ami későbbi korszak, tehát ezt is megjövendölte. És ugye, ahogy a pusztító utálatosság fölállítatik a templomban, ez pedig az volt, hogy halálbüntetés mellett betiltotta a zsidó kultuszt ez az Antiochus Epiphanes, és a templomban Zeus főistennek állított szobrot, ami ugye a zsidó templom volt, és disznót áldoztatott ott az oltáron, tehát abszolút meggyalázta ennek a helynek a szentséget, és más istent imádtatott, tehát a bálvány felállítatott ezen a helyen. Ezután ez ugye Krisztus előtt 167-ben volt, ezt most csak azért mondom el, hogy Dániel olyan nagyívű proféciákat mondott, hogy egész korszakokat átívelő igazságai vannak, és utána Krisztus előtt 167-ben tartunk most, volt a Makabeus fölkelés, amikor egy ilyen szabadságharcos hasonló lehetett, 165-ben bevonultak Jeruzsálembe, megtisztították a templomot, és újból visszaállították a templomnak a szentségét. A másik érdekessége Dániel könyvének, hogy arám nyelven is íródott. Ugye tudjuk, hogy Jézus is arámul is beszélt, tehát ez elterjedt úgymond Izraelben. Ez a nyelv is, Éli-Éli Láma Szabaktáni, ez arámul van, amikor Krisztus ezt mondja a kereszten. Jó, mi a célja ennek a könyvnek? Hát egyrészt az, hogy egy idegen országban hogyan lehet megőrizni a hitet, ugye Dánielék, ugye most azt mondom, rabságba kerülnek, Isten méltó ítélete Izraelen, hogy mivel elkövették a hűtlenséget, sorozatosan nem akartak engedni, földi hatalomban bíztak. A földi hatalom úgy jelenik meg, mint az, ami elveszíti őket, tehát nem tudnak bízni már földi hatalomban, mert leigázottak lesznek, és itt jön a próbatéte, hogy ismét vissza kell fordulni Istenhez, aki a földi hatalommal szemben segítséget tud nyújtani. Dánielnek a képe, az pont ezt jelenti, hogy bármiféle földi hatalommal szemben én hűséges maradok Istenhez, és ha kell, akkor szolgálom azt a hatalmat, mert együtt munkálkodom vele, és engem is kiemelnek, mert jó vagyok, mert elvégzem a feladatokat, amit rám bíztak. Tehát együtt munkálom, ez is volt egy profécia, hogy ti, akiket rabságra vittek egyik, vagy Babilóniába, ti munkálkodjatok ennek a birodalomnak a javáért. Ez az Isten akarata. Tehát Dániel nem ellenálló volt, meg nem banda vezér, aki ott most megszervezte az ellenállást, és csak azért is a hazáért, és a nem tudom mi, és mi most azért sem hódolunk be babilóniaknak. Ugye ez is egyfajta, most azt mondom, igazság lenne. Hanem ő, most azt mondom, beleilleszkedik ebbe az egészbe, Istent imádja, és jár ezen az úton tehát. Ezt a modellt mutatja föl. Tehát az üldözések ideje, ami eljön későbbiekben, amikor írásba foglalják Dániel könyvét, akkor is ott van ez veszélybe, hogy van üldöztetés a zsidó nép számára, és biztatást és bátorítást akarnak adni, úgymond az írásba foglalók, azok számára, akik a jelenben megélik ezt a fajta próbatételt, lelki próbát. Amikor benne vagyunk egy nehéz helyzetben, életünk, egzisztenciánk, családunk jövője, akkor karrierünk, minden bomlik, omlik, mert hogy most mi lesz és hogyan. Tehát a megpróbáltatások miatt lehet, hogy sokan megtagadták akkor hitüket, hogy mentsék életüket. És most ne vessünk rájuk követ. Mert lehet, hogy ha mi kerülnénk ilyen helyzetbe, akkor mi is, és azt mondom, az életünk mellett döntenénk. De voltak olyanok, és azok számára egyrészt vigasztalás is kellett, visszatalálás is, meg hát azok, akik ilyen helyzetbe kerülnek, azoknak mondjuk bátorítás. Isten a legnagyobb veszedelemből is képes kimenteni az öveit, ez is üzenete a Dániel könyvének, és hogy úgymond csodálatos módon beavatkozik. De ezt nem mind meseszerűen teszi, hanem realisztikusan teszi, tehát nem olyan történet ez, ami mondjuk azt mondjuk, hogy ez meg nem valósulhatott. Tehát mondjuk az oroszlánok verme, az tényleg csodálatos, hogy mondjuk nem ették meg az oroszlánok, de nem mondhatjuk azt, hogy ez nem történhetett meg. Mert ez annyira, nem tudom, elvont példa, hogy ilyen, ez lehetetlen dolog. Tehát egyrészt csodák történnek, másrészt ezek a csodák, ugye vagy a tüzes kemencében, mikor bevetik őket, ugye az is, hogy az Isten megtartja őket, és már nem hárman vannak, hanem talán négyen a tűzbe. Ugye is, hogy ott van valaki közöttük, aki úgymond ez a tűznek az erejét elveszi. Ugye azt, hogy Isten is megemésztő tűz, de azt is tudjuk, hogy például Mózesnek is tűzben jelent meg, nem emésztette meg őt. Tehát, hogy Isten tűze egy teljesen más minőség, az életet képviseli, és ezt most lehet így párhuzamként vonni, hogy mikor ott van valaki abban a tűzben, és ott megtartja őket, hogy Isten úgymond a tűznek a minőségében jelenik meg, de Isten tűze életet ment. Miközben ugye a gonoszság, a pusztítás, az, hogy pusztítsuk el azokat, akik, ugye ott is egyfajta irigység van, azokat megvédi Isten tűze. Tehát Isten csodálatos közbelépése is jelen van Dániel könyvében, és az is, hogy akik ellene törnek, úgymond Isten választottainak, azok fognak bajba kerülni. Tehát aki másnak vermetás, maga esik bele, című igazság az itt megjelenik, és Isten az, aki ezt munkálja. Vagy így, vagy úgy, látszólag veszít az Isten embere, de ez csak látszat, végül is győzelemre viszi Isten őt. És másrészt pedig láthatjuk a beteljesedett jövendőléseket, azt, hogy Isten a történelemnek az ura. Tehát kicsi nép ez az Izrael népe, nagy birodalmak jönnek, mennek, Dániel nagyon pici emberke, bár azt mondja ugye az írás, hogy rendkívüli lélek van benne, tehát ez az fejezi ki. Talán Józsefhez tudnám hasonlítani őt karakterben, mivel hogy József is álomlátó volt, és úgymond papi profétai funkciót töltött be, és neki is fontos szerepe volt a népe megtartásában. Ha így nézzük, akkor Dániel is egy ilyen hasonló minőséget hoz be, aki szintén érti és ismeri az isteni gondolatokat, Isten előtt áll, és úgymond jövőt és jelent tud formálni, és közben életeket tud menteni, és azok számára, akik a hitben vannak, ő egyfajta biztos pont, mert mindenki tudja, hogy ő hisz. Tehát Dánielnek a karaktere nem az, aki titokban hisz Istenben és hűséges marad hozzá. Ilyenek is vannak, mint például ugye a Királyok könyvében megvan írva, amikor Illés proféta nagyon el van keseredve, hogy itt most már vég, ugye, és belefárad, belekeseredik a profétaságba, és mondja neki Isten, hogy vannak még itt, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. És nem tudom, hány ezret mond a szöveg, de hogy vannak, akik titokban az úréi, és közli vele az Isten, hogy azért ne essi annyira kétségbe, mert nem egyedül vagy. Mert Illés azt hitte, hogy ő van egyedül, és nincsen más mellette, csak én szolgálok neked, és mindenki eltért, akkor Isten finoman közli, hogy nem vagy egyedül, csak ez Illés nem dobja föl annyira, amennyire kellene, mert ő elkeseredett. Ebben mégis egy magányosságban van. Most Dánielnél is láthatjuk ezt a fajta magányosságot, hogy ő azért ebbe az udvarba, tehát hogy jó pozícióban van, biztos helye, sőt felemelkedik, egyre többet kap, és Darius király is, hogy így mondja, megkedveli őt, és őt emeli föl arra a rangra, hogy ő neki számolnak be ezek a kormányzók, ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük egyik Dániel, és a kormányzók nekik adtak számot. Tehát ez volt az alapvető konfliktus, hogy ezt már nehezen viselték el, hogy most azt mondom, egy leigázott nép csodálatos fia előtt kell nekünk úgymond számot adnunk, tehát ez így már sok volt azoknak, akik irigyek voltak rá. Jó, tehát ez is, hogy egyfajta magányosság, de ebben a magányosságban Dániel megrendülések vannak az életében, de nem abban, hogy Istenben rendül meg, hanem abban, amit lát. Ez a kettő között van egy óriási különbség. Ugye valamikor az ember belerendül az Istenbe vetett bizalmába, hitébe, mert nehéz az út, és úgymond elbotlik, vagy nagyon nehezen tudja vinni. Dánielnél ezt nem láthatjuk, azt, hogy ő a kijelentés nagysága miatt érez megrendülést, amiket lát, hogy mi fog bekövetkezni, és azt, amit Isten úgymond rábízott, ez volt számára úgymond megrendítő, meg az a fajta isteni jelenlét, amit ő hordozott. Ugye így érthető meg, hogy a napjában háromszor imádkozik, hogy ez nem egy vallásos formaság, hogy elő van írva, hogy háromszor azért borulj el Jeruzsálem felé, mert így illik. Hihetetlenül messze áll Dániel lényegétől, vagy lényétől, meg Isten lényétől is, hogy úgymond ilyen parancsuralmi rendszerben ő megkövetelje, hogy hogyan kéne őt imádni, és abban mind Dániel is gyönyörködne, vagy Isten is, mert ez annál több. Ez egyfajta olyan, hogy tényleg egy egybekötöttségnek a kifejeződése, és Dánielnek az a típusa, hogy ő nem lehet semmit sem találni benne, amivel bevádolhatnák őt. Ez majdhogy nem ennek a gyökérzete, vagy ennek a magyarázata abban van, hogy Dániel olyan hűséges Istenhez, hogy abban sem hanyag. Egy kicsit ezt érezhetjük ki. Mivel Istennel a kapcsolata, most azt mondom, életszerű, naponta háromszor, most azt mondom, jókedvel és alig várva teszi azt, hogy Isten dicsőíti, ezért a dolgaiban is előre menetele van, nincs benne hanyagság, nem találnak semmit. Márpedig az embernél mindig lehet találni valamit, nem? Hát csak keresni kell. Van a tökéletesség, meg az annak való látszat, és vannak hibák, amiket elkövettünk, és ha magasabb szinten megyünk, ugye egyre több dolog van, amire gondot kell viselnünk, akkor valószínűleg tartják a kormányzók is, hogy Dániel biztos, hogy valamiben hibázik. És azt csak meg kell találni, időkérdése. És ezt kutatják, de nem találnak semmit, tehát megjelenik az Istenhez való hűség és a feladatokban való pontosságnak a képe, ami kizárja azt, hogy Dánielt be tudják vádolni, és itt van az egyetlen egy pont, hogy csak az Istennehez való kapcsolata. Ugye mind a babiloni birodalom, mind ez a Dáriuszi vonal, tehát itt egyfajta vallásszabadság érezhető, tehát van egy megengedő jelleg. A Dánielnek semmi gondja nem volt eddig, hogy ő imádkozott az ő Istenéhez, ameddig valaki ezt meg nem pedzette. És ügyesen ki nem ókumlálta azt, hogy menjünk a királyhoz, hivatkozunk a király tekintélyére, a hatalmára, te vagy a legnagyobb, vagyis az egójára, melyik király mondja, hogy nem én vagyok a legnagyobb, a legjobb, meg a legszuperebb. Hát nem nagyon mondják ezt. És akkor hivatkozunk arra, hogy csak te hozzád lehet könyörögni, ez egy jó, ez be fogja nyelni a király, be is nyelte. Ugye? Az lett volna egy mentő, hogy a király van olyan alázatos, hogy ilyenre azt mondja, hogy ilyen rendetet nem adok ki. Mert én is Istent imádom. Ugye? Itt egy kicsit van benne egy csavar. A király mégsem mondta ezt, ezért bajba kerül az, akit ő szeret. És a király is bajba kerül, mert nem tudja megmenteni Dánielt, a saját szavánál fogva megfogták őt. És mivel törvényt adott ki, a törvényt pedig nem változtatgatjuk két percenként, hogy jaj, de hát most eszünkbe jutott, hogy ez nem jó, meg vannak kivételek, nincsen kivételek, mindenkire vonatkozik, ezért úgymond a király is bajban van, mert nem tudja érvényesíteni hatalmát, most azt mondom, a kegyelmi jogát. Hát a királynak van kegyelmi joga, nem csak elítél, hanem a király fel is ment. A király azt mondja, hogy most nem tudom, ő pedig ártatlan, akkor igenis mindenkinek tudomásul kéne venni, hogy ő ártatlan. De itt egyfajta kompromittáló helyzet van, hogy a királyt is kompromittálják. Ez hasonlatos egy picit nekem, harangoz egy kicsit a heródesi történet, amikor ugye Salome táncol. És akkor ő is ígéretet tesz, és akkor van egy gonosz, ugye háttérben, ugye megszületik már az egyesség, hogy mi van, és akkor nyílt színen, akkor úgy állítják be a dolgot, hogy ő csak igent mondhat. Tehát, ugye ezért van az, hogy a király aztán szívében nem tudja ezt elfogadni, és hogy milyen szépen fogalmazza meg Dániellel való párbeszédében. De a király ezt mondta Dánielnek, a te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Tehát, hogy úgymond majd, hogy nem imádkozik érte, nem mondja ki a szöveg, hogy a király imádkozna és kérni az Istent, az ő Istené, de az, hogy bőtöl, meg nem fogad magához nőt azon az éjszakán. Igen, és nem is tud aludni, tehát valószínűleg tartatjuk, hogy még ez is beleférhet, bár nem mondja a szöveg, hogy leborulva imádkozott az Istenhez. Csak a szöveg sejteti. Mert mégiscsak ugye, most azt mondom, hát ez már lehet, hogy túlzás lett volna, hogy Dárius mit imádkozik az Istenhez talán a hagyományban, de az, hogy böjtöl és vissza tartja magát, és így tiszteli az Istent, ez még úgy hagyomány rétegben azt mondom, így belefért. De ebbe természetesen benne lehet az, ami nincs benne a szövegben, és érzékelteti, hogy ő is Isten előtt áll. És hajnal hasadáskor ugye mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. És akkor ugye megszólítja Dániát, aki állhatat, hogy Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól. És ugye én Istenem elküldte angyalát, és bezárt az oroszlánok száját úgy, hogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. És akkor ugye a király nagyon megörül, és kihúzza Dániát a veremből. Ugye azt nem mondtam, hogy aki vermetárs, aki másnak vermetárs, maga esik bele, mert ezután a király ugye bedobatja mindazokat, akik Dániel ellen voltak, feleségestől, fiastól minden, és ő ott viszont az oroszlánok nem annyira passzívak ebbe a történetben, tehát az oroszlánok a bőtöt megtartván, utána már úgymond étekhez, igen, megéheztek ők is ebben a dologban. Most itt még Dánielnél azt láthatjuk, hogy ő nem azt mondja, igen, hogy Dániel angyalra hivatkozik, hogy angyal volt az, aki visszatartotta az oroszlánokat. Ugye Dánielnél többször láthatjuk, hogy ő látja az angyalt, beszél vele. Tehát neki volt egy személyes, most azt mondjuk egy vagy több, nem tudhatjuk, volt neki őrzője, őrző angyala. Ugye erről mi is beszélünk, hogy van nekünk is, meg Isten angyalai fönt a mennyben örvendeznek, mikor valaki megtér. Meg beszélünk, egyrészt szoktunk beszélni, bár Szentírás így az őrző angyalokról, nem annyira tanítunk erről, de ebben az esetben is ezt láthatjuk, hogy ugye ez az őrző angyal bezárta az oroszlánok száját. Hát ugye vannak, akik idomítanak, vagy nem tudom, tehát emberek, akik ugye állatokkal foglalkoznak, tehát úgymond képesek arra, hogy akaratukat átvigyék egy élőlényre, egy állatra, és befolyásolni tudják, hogy mit tegyen. Ugye vannak ilyen, van ilyen tudás vagy képesség. Ebben az esetben nem Dániel volt az, aki most azt mondom, saját erejénél, isteni bölcsességénél fogva, négy szem közt szembenézett azzal az oroszlán, és azt mondta neki, nem jössz ide, nem eszel meg. Mert Dániel nem ezt tette, hanem Dániel lényegében kiszolgáltatott volt. És ez azért fontos tudni, mert azért másokban a helyzet, hogy nekem van egy olyan képességem az Istentől, és én bemegyek, és azt mondom, egy kicsit nyugodtabb vagyok, hogy tudom, hogy én meg tudom azt tenni, hogy parancsolok az oroszlánnak. Mint egy Jézus parancsolt a tengernek, lecsendesedett. Ugye, vagy Jézus parancsol a halnak, amikor adópénzt kell kivenni, és akkor Péter kifogja a halat, és ott van benne a pénz a hal szájába. Hát előtte parancsolni kellett annak a halnak, hogy bevegye azt a pénzt, és odaússzon, és ott legyen, ahol lenni kell. Tehát azt, hogy a teremtményeket uralni tudjuk, ez isteni privilégium. Ebben az esetben nem Dánieli ez az isteni hatalom, hanem Isten úgymond mellette áll, és az ő angyala az, aki képviseli ezt a hatalmat, és ő zárja be az oroszlánok száját. Ez persze nem kisebbíti Dániel szerepét, csak pusztán aláhúzza azt, hogy ő tényleg, most azt mondom, Isten bevetett bizalmában van megvédve. Nem pedig saját erejéből, isteni erőből, mondhatom, mint Sámson, akinek olyan ereje volt, hogy összerántotta az oszlopokat, mert neki hatalmas ereje van, és ezt ő megtehette, mert Isten adott neki erőt. Nem így történik, hogy Dániel hatalmas erővel összecsukja az oroszlán száját, mondjuk Sámsonhoz hasonlítva, és letepedi az oroszlánt, és legyőzi azt. Hanem ugye angyal az, aki ott van vele, és most ez is például, amikor kísértés van, ugye Jézusnál is láthatjuk, hogy utána angyalok vadállatok között volt, amikor a pusztában volt, és angyalok szolgáltak neki. Tehát ez a kép. milyen érdekes a vadállatnak a szimbóluma és az angyalnak a szimbóluma, hogy ez így együtt van Jézus esetében is, amikor ő is, most azt mondom, a sötétben van, és úgymond szelidíti a rosszat, és uralkodik a rossz fölött. Akkor ugye angyali segítséget kap, és ott van az, hogy uralkodik úgymond azokon az ősi erőkön, mert az oroszlán, mint szimbólum, ha így nézzük, vagy a vadállat, vagy az, hogy ez a fajta energia, ez ugye uralkodni a legvégsőbb ösztön erőkön, uralkodni a rosszon, és jóvá tenni. Másrészt, hogy a Bibliában szerepel az, hogy még az oroszlánok is megváltoztatják természetüket, amikor az Isten országa elérkezik majd a ma új világ, mert az oroszlánok sem füvet esznek, elhagyják ezt a vad természetüket. Ugye ezt talán messze vezetne, de lehet a teológiának egy ilyen vonala, hogy maga ez a természetnek a megváltozása már az új korszaknak a jele, amikor azok, akik eddig öltek, azok sem fognak ölni a teremtett világban. Mert már megszűnik ez a fajta állapot. Hát ez így számunkra, most azt mondom, profécia szinten ki van jelentve, de nehezen tudjuk elképzelni, hogy az oroszlán füvet egyen. De mégis mondja a Szentes, hogy lehetséges ez. Jó, hát ebben az esetben az oroszlán nem füvet evett, hanem Isten ítéleteképpen emberek hultak oda, és hát most azt mondjuk, hogy itt áldozatok lettek. És nem is gondolták volna, hogy aznap reggel ők lesznek, akik az oroszlán vermébe. Tehát ez a fajta biztonság, ami azt jelenti, hogy mi biztonságban vagyunk, és Isten emberét, mi azt csinálunk Isten emberével, amit akarunk, mert senki nem tud semmit sem tenni ellene, mert nekünk hatalmunk van ehhez, és nem árthatnak nekünk. Ennek az állapotnak ugye a széttöretése az, amikor elkapják őket, és azonnal bedobják az oroszlán vermébe, és azt mondom, másodperc töredéke alatt semmi esélyük nincs arra, hogy megváltoztassák ezt a dolgot. És hogy hát mennyire nagy hogy az a biztonság, ugye ez is benne van többször Isten igéjében, hogy a mi biztonságunk, ami az Isten nélküli biztonság állapot, az mennyire töredékes és törékeny. És egy adott pillanatban az nagyon semmivé tud válni, és nincs, aki megtartson. És ebbe a zuhanásba, ami mondjuk vele gondolunk, ebbe ez a szörnyű. Hogy gondoljuk bele azt az emberi kétségbeesést, amikor nincs, aki megtartson, és nincsen semmi, amihez folyamodhatnék. Tehát egy Isten nélküliség állapota ez, ami kicsúcsosodik ebben a példában, hogy az oroszlánok vermébe ugye beesnek. És hát a pusztulás a vége, amint azt, ahogy láthatjuk is. Hát körülbelül ennyit akartam esetleg hozzáfűzni, amit még tudnék beszélni, de inkább nem beszélek, hogy a testvéreknek valami.
Én azt mondom, hogy Dániel példája mutatja meg az Isten a király felé, hogy ő milyen hatalmas és milyen erőt képvisel. Én úgy gondolom, hogy ezt az egész történetet azért mutatja így be az Isten, hogy egy élő példán mutassa be a királynak, hogy ő mennyivel hatalmasabb, mint egy földi király.
Hát biztos,
másrészt meg szerintem a Dániel könyvében van a legszebb hitvallás, amikor Sidrák, Misák, Abednégó nem borul le az arany állógép előtt, és azt mondják, hogy a mi Istenünk meg tud minket menteni, de ha nem tenni is. Tehát azért komoly hittel kell rendelkezni, hogy valaki ezt végig csinálja szerintem.
Hát így van. Ugye sok vértanú van, akit nem mentett meg az Isten. Ugye ez van, hogy Jelenések könyvében ezeknek a vértanúknak a lelkei kiáltanak Isten elé az oltár alól, hogy mikor, meddig még, Uram, mikor fogsz úgymond hát igazságot szolgáltatni miattunk. Mert látszólag ugye Isten akkor, amikor nem védi meg az övéit, az azt mondom, igazságtalanság történik, mert ártatlanok. Ugye hitnek hősei, a zsidó levélben is fel van sorolva, hogy mennyi mindent szenvedtek. Ugye azt mondja ugye az írás, hogy nem volt méltó a föld, hogy őket úgymond hordta a hátukon, mert hogy ilyen életek voltak, és azt mondom, tisztasággal éltek, és mégis ilyen nagy szenvedés kellett elhordozniuk. És valóban ez a gondolat, ugye Dániel könyvében, még ha nem is tenni, szóval ez egy fontos mondat, mert ez a még ha nem is tenni, ez egy tapasztalat. Hát van úgy, hogy nem teszi. Sem fog bennünket megmenteni. De ugye a hűségnek Odáig el kell mennie meg a hitnek, hogy ezt is integrálja magába, és azt mondja, hogy ez is lehetséges az én hitemben, hogy az Isten nem ment meg. És ezt én el tudom fogadni, mint egy isteni utat, mert Istennek más a gondolata, más a terve, és abban a tervben, gondolatban az is benne lehet, hogy én nekem most úgymond végem van, és nekem szembe kell néznem a halállal. Ugye így nézzük, akkor ez egy krisztusi gondolat. Mert én Istenem, miért hagytál el engem, meg imádkozik Jézus, ugye Getsemáné kertjében, hogy legyen meg az Atya akarata. Ugye ő nála is a megmentés motivuma nem lép életbe. Tehát hitében ugye végigkitart, és nem mentődik meg. Menj meg magadat. Meg menj meg másokat is, ha te Isten fia vagy, ugye? És őnek ezt ki is kell hagyni, de ugye a feltámadás gondolata, az pedig benne van a dánieli könyvben, hogy az Isten ítél, és majd a feltámadásban is részesednek azok, akik Isten elé járulnak. Sajt, hogy ezt nem fogom. Okosak, némelyek, igen. Abban az időben eljön Mikály, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll, nyomorúságos idő lesz, az utolsó végső időkről van. Amilyen nem volt, így a Jánések könyvével ugye párhuzam van. Mióta népek vannak, addig az időig, de abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki bele lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre. Hát itt van ugye a feltámadás gondolata, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Okosak fényleni fognak, mint a fénylő ég volt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Tehát egyfajta más minőségről beszél már itt Dániel könyve. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Tehát igen, az, hogy Krisztusnál azt láthatjuk, hogy ő nem megmenekül a halálból, hanem átmegy. Átmegy rajta és megéli. Hát ez most azt mondom, hogy nekünk is emberi útunk miatt, tehát mi nem fogunk megmenekülni a haláltól. Nekünk olyan hitünknek kell, hogy legyen, ami azt integrálja magába, hogy mi át fogjuk élni, és megéljük a saját halálunkat, és bizony nem menekülünk meg. A feltámadás nem azt jelenti, hogy megmenekültünk a haláltól, hanem kiittuk úgymond ezt a poharat, és megéltük, és valósággal meg is haltunk. És utána hoz vissza bennünket az Isten az életben. Hát, igen. Másnak? Esetleg gondolat? Ugye Luther azt a gondolatát még idézem, ameddigben nincs, vagy van gondolat, Antónia? Lehet, hogy csak egy kicsit fel kell, hogy szólítsalak. Tudod, mindig mondod, hogy van, csak mondod, hogy nem akar. Azért, jó, de utána te mondod, jó? Semmi sem történik Isten háta mögött. Mármint erre a történetre is vonatkoztak, hogy a luteri gondolat.
Nekem csak az jutott az ember, hogy mekkora óriási hitnek kell, hogy legyen az embernek.
Hát de mondjuk, igen, ha így nézzük, hogy...
Tudod, de nekem még jó jutott eszembe, hogy elpusztulnak a gyerekei, és azt mondja az Úr, adta az Úr, hogy te a végén, a sok szenvedés után neki jó. Meg ahogy nem tudhatta Dániel, meg a Sidrák is, ameddig, hogy mi lesz majd vele, hogy tüzes kemence, ilyen hitbizonságokat, ilyen erős.
Igen, tehát van ennek egy...
Gondolkodni rajta, hogy hol vagyunk mi ettől.
Szerintem egészen közel, most nem akarok nagyon. De, igen, tehát most... Hát az a világról ne veszik, de a hívők egészen közel vannak, akik Isten hitbe vannak.
De ilyen kevés?
Hát nem biztos, hogy olyan kevés, most hivatkoznék az Illési. Vannak itt, akik az Isten kiválasztott magának, szép száma, ugye nagy sokasságról beszélünk, hogy azok majd ott állnak az Isten előtt, tehát az Isten azért munkálkodik. Látszólag ugye kevesen vagyunk, mert hát nem mindenki, meg a nagy, a széles úton sokan mennek, de azért sokakat az Isten magához, és akik hitben, ezt akarom kiemelni, hitben vannak, bármilyen gyönge is a hitük, vagy úgy érzik, hogy ők nagyon kevesek. Mert Dániel olyan soknak érezte magát, azt hiszük. Azért, mert sok adatot neki, rendkívül. Tehát azt mondom, hogy a minőség, amikor jelen van az emberben, tehát azáltal tud győzni, hogy ezt a minőséget most hagyja hatni. Most az a minőség csak ilyen piciben van bennem jelen, de bennem jelen van, akkor az már képessé tud tenni egy adott helyzetben. Igen, arra is, hogy azt mondom, hogy nem is. Nem vállalom, mert gyönge a hitem, de arra is, hogy fogom vállalni, és azt mondom, hogy igen. Mert abban a pillanatban úgy döntök. Még talán Zimány Józsi bácsi egyik annó ige hirdetésében, még megboldogult ifjú koromban, azt mondta, hogy ugye voltak ezek a görög, amikor az oroszoknál ugye ott ment a vallásüldözés, és akkor ott keményen megkínozták azokat a pópákat, meg nem tudom, akik ugye nem hódoltak be, és mindenki tudta, hogy hát szegények nem voltak tiszta életűek. Vagy hát tudták némelyekről, hogy igen, paráználkodtak, mert mindenféle bűnük volt ezeknek. És azt mondtattuk, hogy na, ezek azt megérik a pénzüket, nem? De mégis abban a pillanatban, amikor a hitükről volt szó, vagy az Istenhez való kapcsolatukról, akkor mégis azt mondták, hogy vállaljuk a szenvedést és a halált. Most azt mondom, hogy egy mártíromság, és az, hogy milyen volt a hitük, mert azt mondhatjuk, hogy milyen gyönge, meg mi hol vagyunk ahhoz a szentséghez, de egy adott pillanatban mégis azt érezte az az ember, hogy mégis, és azt mondom, hogy ő is mártír lett, vagy Istennek szentje lett, pedig hát idézőjebb mondom, nem biztos, hogy szentül élt.
Minden voltak. Kivéve hát, a Szentlélek kárhoz.
Így van. Tehát, hogyha, tehát azért mondom, hogy mi is látjuk saját magunk erőtlenségeit, vagy hitünknek gyengességeit, vagy önféltésünket, vagy úgy gondoljuk, hogy mi erre képtelenek. Hát félek az oroszlán. Na, hát igen. Tehát, például. Tehát, hogy biztos, hogy ott lenne bennünk, de lehet, hogy most azt mondom, hogy Isten tesz képessé bennünket abban a pillanatban, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez van. Egyébként emberileg bármi másra. Tehát ez egy tudatállapot, egy minőségi helyzet, azt mondom, ha az a minőség megvan bennem, és akkor megadatik, akkor az enyém. Ezért van, hogy szerintem a szenteket is, vagy a mártírokat is Isten kiválasztja magának, most azt mondom, én úgy gondolom, nem pedig most azt mondom, hogy születnek a mártírok, született mártír. Ugye most ő valaki egy született mártír, mert ő minden körülmények között mindig feláldozza önmagát. Lehet, hogy van olyan típus, aki erre hajlamosabb, ugye, de én azt mondom, hogy Isten inkább kiválasztja és felkészíti valamilyen szinten az övét, és megadja, hogy adott helyzetben ők ezt megtehessék. Ez egy kiválasztottság. Mint ahogy másokat meg nem választ ki, és azért nem is teszik. És nem magunkat kell ezért vádolnunk, hogy hát én nem tudtam mártír lenni. Ilyen gyönge hitem, hogy még mártír se tudok lenni. Ugye már ha így fogom föl, akkor önmagamat károsztatom valamiben. Én inkább azt mondanám, hogy nem vagyok kiválasztva arra, hogy az legyek. Akkor ne erőkedjek, akkor ne akarjak már az lenni, aki nem vagyok. Az Úrban akkor legyek az, aki vagyok. Most nem tudom. Például Péter is ugye adott helyzetében nem lehetett volna még mártír, amikor volt a kukorékolós jelenet. Ugye? Mert ő még nem tartott ott. De megjövendőlte Krisztus, hogy majd te is ugye meghalsz, és téged is majd oda visznek, ahova nem akarod, hogy menjél. Míg fiatal voltál, oda mentél, ahova akartál, aztán már idős lesz, azt oda visznek, ahova nem akarod, és ő is aztán vállalta. Tehát, hogy beérik az ember a kiválasztottsága, és meg tudja élni. Most lehet ez egy olyan helyzet, hogy én egy adott pillanatban sorozatosan nem tudom megélni az Istenhez való hűségemet, mások előtt, idegen környezetben. És van egy helyzet, amikor meg már meg tudom élni, és tudom vállalni. Lehet, hogy egyszer van az életben. De akkor azt tudtam vállalni, és...
Hát, hogyha megnézzük Keresztelő János életét, hát azért emberileg azt gondoljuk, hogy nem szolgált rá a fejvétetésre. Mm-hmm. És adott körülmények között mégis úgy végezte az életét, hogy lefejezték.
Hát igen. De azért rászolgált, mert ő a proféták sorsára jutott, és mivel ő proféta volt, ez a sors neki úgymond... Most idézve mondom, hogy dukált, mert mellette meg ugyanazok az erők, amik itt is láthatók, hogy az intrika, az irigység, az önérzetnek, ugye, mert ott is egy női önérzet volt, aki nagyon keményen berágott. Ugye, vagy most hirtelen nem jut eszembe a...
Herodiás,
igen, tehát ő ottan, tehát gyűlölte őt. Tehát egyszerű indulati áttétellel dolgozik, most azt mondom, az ördög. Elég neki egy ember, akit föl tud zrikkelni. És azon keresztül, hát igen, szóval ez a meg a hatalmi kérdés, és igen, tehát valahol ez neki, és azt mondom, útja volt, persze, az a történetet volna másképpen is. De mivel hát ő volt a proféták között, azt mondom, a legutolsó, vagy a legnagyobb, vagy hogy is mondja Pál, vagy a Jézus, hogy ő volt a... Tehát kiemeli az ő szerepét, hogy nem szélingattan átszáll. Volt ugye Keresztelő János. Bár ugye Keresztelő János is elbizonytalanodott, hogy ugye Jézus Jézus-e, amikor börtönben volt. Szóval nála is láthatjuk az emberileg azt a fajta tudatosságot, hogy Isten szolgálta, meghirdette, látta Jézus galambot leszállni, hallotta a szózatot, hogy ez a Isten fia. Hát olyan jeleket látott, de mégis amikor ő úgymond elkülönültségben volt, kivonták őt az életből, és ott volt, azért megélhetjük azt, hogy börtönben, egy idegen környezetben az ember még abból is elbizonytalanodik, hogy kicsoda ő, és miért, mit csinált, és valóban tényleg. Én vagyok az, én vagyok-e én? Szóval meg lehet törni ugye az embernek a hitét, és ugye neki is szüksége volt arra, hogy a tanítványait kiküldje, és megkérdezte Jézustól, hogy te vagy meg. Tényleg? Miért? Mert az élete értelme az volt, hogy Jézus megtalálja. És ezért van értelme nekem a börtönben, nyugodtnak lennem, ha én megtaláltam, és tényleg ő az, akkor megfutottam a pályámat. Nem kéne kijöjjek a börtönből, már nem kell, hogy azon gondolkozzam, hogy még mit kéne tennem, mert nekem alá kell szállnom Krisztusnak felemelkedni, ugye, és ugye ezt ki is mondja a Keresztelő János, onnantól kezdve már ő, ugye a profétaság lelkével elmondta az ő jövendőjét. Neki alá kell szállni, vagyis ki lesz vonva a forgalomba. Csúnyán szólva. Hát igen, ezt meg kell élni, de ehhez Keresztelő Jánosnak tudnia kellett azt, hogy miközben ő alászáll, Krisztus viszont emelkedik. És valóban te Krisztus vagy. Mert miközben Krisztus emelkedik, Keresztelő Jánosnak ebből van az ereje. Hogy Krisztus viszont él, működik, és végrehajtja az Istennek a dolgait. Keresztelő Jánost ez éltet, és ez érdekli, hogy tényleg te teszed, tényleg Isten érve, és akkor mondja ugye Jézus, hogy hát vigyétek hír, hogy a vakok látnak, sánták járnak, bélpoklosok megtisztulnak. Tehát ezért is fontos volt, hogy Jézus ne csak egy evangélizátor legyen, aki tanít, hanem jeleket és csodákat kellett neki tenni, hogy meggyőzze mindazokat, és bizonyítsa az Istennek az erejét. Tehát itt a bizonyításon volt a hangsúly, mert bárki bármit mondhat, most idézőjelve mondom, ugye, de más a bizonyítása a dolgoknak a földi szinten. Olyan bizonyságot kell adni, hogy egyértelmű legyen. Ne lehessen azt mondani, hogy hát ez csak egy humbug volt. Valaki elhitetett titeket, nagyon jó beszéddel és jó pszichikai ráhatással meggyőzött titeket, és ti elhittétek, hogy ő a Krisztus. Tehát amikor Krisztus bizonyságot ad, meg a születésétől fogva vak lát, meg nem tudom mi, az már nem lehet azt mondani, hogy beképzeltétek magatoknak. Tehát bizonyítékot kell szolgáltatni. És ezért tette Jézus ugye a csodákat, és azért nem tette a csodákat, mert azok a csodák, amiket tőle kértek, vagy vártak, mint Heródes is, azok csak, nem tudom, emberileg szólva kívánságok lettek volna, és nem illett bele ebben a bizonyításba, az Isten fiúi bizonyításba egyszerűen nem illett bele, és azért nem lehet Istent, most a licitál, vagy oda citálni egy adott problémához, hogy most akkor old meg. Ez nem így működik a világ. Ezt tapasztaljuk is, mert sokszor oda próbálják citálni az isteni erőt, és hát nem működik így. Tehát ugye az oroszlán is csak azért nem evett akkor, mert Isten, tehát nem volt oda citálva az isteni erő, csak kérésképpen ott volt, mindenki reménykedett. Mondhatom azt, hogy Dániel is reménykedik. Nincs az, hogy Dániel imádkozik, hogy Uram, mentsél meg. Például ez is egy érdekes, hogy nincs az, hogy mentsél meg, és ott könyörög. Bízik abba, hogyha Isten akar cselekszik, hanem akkor meg nem. Ennyi van. És Isten pedig cselekszik. Tehát Jézusnál is valami ilyen természetesség van, hogy az ő cselekvésében sokszor ott cselekszik, ahol nem gondolnak, ott meg ahol kérik, ott meg nem teszi. És ott meg most azt mondom, egy kicsit botránkoztató, hogy na most miért nem teszi. Ezt nem értették a szülei is, meg a hozzátartozói is, vagy mondták neki, hogy menjél föl Jeruzsálembe, még a működése elején, hogy tegyed egyértelművé magadat, mert nem vagy egyértelmű. Ugye jó tanács. Te valamit akarsz, akkor figyelj, hát egyértelműbben akarjad, mert hát nem tudják az emberek, hogy ki vagy te. Akkor menjél fel aztán Jeruzsálembe egyértelmű, és akkor mondja Jézus, hogy nem jött el még az én időm. És akkor nyíltan nem ment föl, csak ugye most azt mondom, titokban ment föl Jeruzsálembe az ünnepre, mert nem jött el még az ő ideje, amikor mindent kijelentett volna. Hát ezek ilyen... Az, hogy nekünk mire van időnk, vagy mi nekünk az épp a mi életünkben, minek van itt a rendelt ideje, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy milyen csodáknak, illetve milyen nem csodáknak van az ideje, amelyen keresztül ugyanúgy isteni jelenlét jön be. Tehát az is néha isteni erő, megnyilvánulás, hogy dolgok nem történnek meg. És azok ugyanolyan üzenettel bírnak, ezt csak úgy lábjegyzetként mondom, hogy azok is isteni erőket hordoznak, amikor nem úgy lesz, ahogy én azt szerettem volna, nem úgy lesz, nem úgy avatkozott be Isten, azokat érdemes visszanézni, visszaértelmezni, mert azokban elrejtett ugyanúgy isteni, most azt mondom, csodák vannak, amikor megérti az ember, összhangba kerül és elfogadja azt a helyzetet, és igen, és akkor így válhat az, de egyébként, ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor nem válik minden a javunkra, ez az igen nagyon messze áll tőlünk, mert csak az válik javunkra, amit mi szeretnénk. És azon kívül pedig bizony kárt szenvedünk, és úgy éljük meg, hogy az Isten nem segített, és nem szabadított, nem. És akkor ugye konfliktusba kerülünk önmagunkkal. Jó, akkor még, ha nincs más, még valamit szeretnénk esetleg? Nincs még gondolat hozzá, jó, akkor én választottam még a Zsoltárokból, amiből majd az áldást is akarom. A 18. Zsoltár. Hol olvasnék zárásképpen. A 26. verstől 31. versig. A hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem, mécsest Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Akkor imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk magunkban, vagy hangosan is imádkozhatunk. Mennyi Atyán, kérjük, hogy áld meg a mi hitünket. Köszönjük, hogy azt a minőséget adod nekünk, ami Dániel hite is. Mert ugyanúgy beléd vetett hit és bizalom volt az, mint a mi hitünk. Add meg, hogy ne kisebbítsük magunkat, hiszen a hitben mi lehetünk olyan emberek, akik tudnak jó döntéseket hozni, és nincs bezárva előttünk az engedelmesség útja. Láthassuk ezt a lehetőséget, és tudjunk rácsodálkozni, hogy mi bennünk és a mi életutunkon is ott vannak a jeleid, a csodáid. Ott vannak a kísértések is, a rossz indulat is, a képmutatás, a csapda helyzetek, de ott van a menekülésnek is az útja. Így kérjük, hogy add meg nekünk is, hogy megtapasztalhassuk a te jelenlétedet. És kérjük azt a különleges lelki nyitottságot is, ami hát annyira nem különleges, inkább megélhető, ami Dánielben volt, hogy jó kedvel járt a te színed előtt, és nem unt bele, nem érezte feleslegesnek, nem érezte úgy, hogy ez már nem ér semmit, akkor miért menjek az Isten elé, hanem ott volt benne ez a fajta életerő, ez a fajta nyitottság, vidámság, és minden körülmények között ezt fontosnak tartotta. Add meg nekünk, hogy tudjunk így a hitünkre is nézni, a veled való kapcsolatunkra, hogy megelevenedjünk, és ne fásuljunk bele, és ne csüggedjünk el. Köszönjük azt, hogy nekünk is vannak segítőink. Köszönjük, hogy mellénk is rendeltél őrizőt, akár angyalt, aki az égben van, akár földön embert, aki itt segített, és ezért is hálát adhatunk. Kérjük, hogy légy gyülekezetünkkel, gyülekezeti tagokkal, a betegeinkkel, akik küzdenek a rákbetegséggel, te légy az ő gyógyítójuk. És őrizd meg bennünket a lelki ráktól is, amely erőnket veszti el, és amely kétségbe hajt bennünket, vagy kisebb rendűségbe tart, és úgy burjánzik bennünk néha a hitetlenség, a bizalmatlanság irántad. Őrizd meg bennünket ettől, a betegségtől, amikor Dániel történetét nézzük, hogy ébredjünk, és együnk mi is tiszta lelki eledelt naponta, hogy megerősödjön a mi szívünk is, mint ahogy Dániel is megerősödött. Hallgass meg egyéni imádságainkat és kéréseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.